Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hepler Gábor, szovi plébános vagyok, a mai aprószenteki evangéliumot magyarázom. Ez az evangéliumi részlet a Máté evangéliumában szerepel, a második fejezet 13. versétől a 18-ig. Felolvasom. Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, és ezt mondta neki, kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, és meg akarja ölni. Fölkelt, és még akkor éjszaka fogta a gyermeket, és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr, Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környéken minden fiúgyermeket megöletett. 2 éves korig a bölcseknek megtudott időnek megfelelően. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendőlt, kiáltozás hallik Rámában, keserves sírás és jajgatás, Ráhel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ez a bibliai rész Máté sajátja. Nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy melyik evangélista melyik dolgot vette bele az evangéliumába, nyilvánvaló abból a leírtaknál is nagyobb hagyományból szájról szájra terjedt információból, annak megfelelően, hogy ő kinek és miért írta az evangéliumát. Tudjuk, hogy Máté zsidóknak, a zsidó megtérőknek, keresztény élet zsidóknak írta az evangéliumát, és mindenben arra törekedett, hogy a jövendőléseket igazolja, ezzel tárva fel előttük, hogy Jézus a megígért megváltó, mert lám minden jövendőlést beteljesített, vagy beteljesedett az életében. Egészen érdekes ilyen szempontból nézni a Bibliát. A Szent István Társulat által kiadott Biblia nagyon szépen külön ilyen kis versekbe szedi a jövendőléseket, bármikor is egy-egy jövendőlésről van szó. Tehát itt a Jézus gyermekség történetében azt a jövendőlést, hogy anya lesz a szűz, fiú szül, Emmanuel lesz a neve, azt jelenti velünk az Isten. Ez egy jövendőlés. Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei között, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz, ez is egy jövendőlés. Egyiptomból hívtam az én fiamat, ez is egy jövendőlés. Kiáltozás hallatszik Rámában, keserves sírás és jajgatás, Ráhel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé. Ez is egy jövendőlés. Aztán a pusztában kiáltónak szava, készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek az ösvényét. Ez is egy jövendőlés. Ez mindegyike a Jézus gyermekség történetében fordult elő, és hogyha tovább lapozom a Máté evangéliumát, sorra találok ilyen idézeteket egy-egy oldalon, többet is. De itt a gyermekség történetben szinte feltűnően sokat. Ennek tehát az az értelme és magyarázata, hogy Máté a zsidókból lett keresztényeknek írja az evangéliumát, és a jövendőlésekkel érvel. Múltkorában olvastam egy nagyon szép kifejezést, az volt a kifejezés, hogy írás bizonyíték. Máté sok írás bizonyítékot keresett. Hát most, hogyha sorjába veszük a leírtakat, akkor először József álomlátására fordítsuk a figyelmünket, mert ezzel kezdődik a részlet, hogy megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala. Azért időzzünk el ezeknél az álomlátásoknál. Józsefet a gyermekség történetében többször is érte ilyen álomlátás, amikor vett feleségül Máriát és adj nevet a gyermeknek, tehát mindenképpen vállald el az apaságot, aztán kelj föl, fogd a gyermeket és menekülj Egyiptomba, aztán, hogy meghalt már a zsarnok, és ismét így szólt a álomlátás, hogy kelj föl, fogd a gyermeket és menj vissza Izrael földjére, mert meghalt, aki a gyermek életére tört. Azért valljuk meg őszintén, ezt a kifejezést is olvastam Ratzinger bíboros Jézusról szóló könyvében, hogy ezekhez az álomlátásokhoz a hit bátorsága és készsége kellett. Ugyanis könnyen azt mondhatta volna, hogy hát ez csak egy álom, hát ezzel nem biztos, hogy mindjárt úgy kell tenni, hogy komolyan vesszük, hogy mindjárt cselekvés legyen belőle, még egy kicsit hagyjuk az eseményeket kibontakozni, és majd meglátjuk. Eltusolhatta volna, mivel ez csak egy álom volt. De József nem tusolta el, hanem olyan készségesen, most is, de szinte mindegyik ilyen álomlátás után megnyilvánul az ő készsége. Itt szó szerint le van írva, hogy még azon az éjszakán fogta az anyát és a gyermeket, és elmenekült. Majd, mikor felsorolom az evangéliumi rész magyarázatát sorról sorra, utána egy kis gyakorlati következtetést fogok összefoglalni, el fogom mondani, hogy vajon mi hogyan vagyunk az álmainkkal, vagy nevezhetném a Jóisten finom késztetéseivel, vajon készségesek vagyunk-e azokat a késztetéseket észrevenni és megtenni. Nos, a következő, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy menekülj Egyiptomba. Hát, mit mondjak, mindig voltak menekültek. Olyan nagy lelkiismereti gond, nem csak a Szent Atya felszólítása, meg a mi Váci püspökünk váltik következetes kiállása a menekültek mellett. Őszintén az ember saját lelkiismerete is gondba van, hogy valóban lehetnek komoly menekültek, akiket tényleg a kereszténységük miatt tényleg egyszerűen valamelyik politikai csoporthoz való tartozásuk miatt kezdenek üldözni, és lehetetlen az életük otthon. Egészen biztos, hogy a halál várna rájuk. Hát világos, hogy elmenekülnek onnan, és olyan szörnyű, hogy mi nem tudunk különbséget tenni az igazi menekültek és a nem menekültek között, és hát szívtelennek bizonyulunk. Hát a Jóisten bocsássa meg nekünk, és adjon bölcsességet, hogy ki tudjuk választani azt, aki igazán menekült, és nem fog az életünkre törni, hogy azokat valóban segíteni tudjuk. Most azon is érdemes elgondolkodni, mert ez is egy jövendőlés, hogy mit jelent az, hogy Egyiptomból hívtam az én fiamat. Ez eredetileg arra vonatkozik, amikor Mózes kivezette a népét Egyiptomból, és az Isten Egyiptomból hívta a népet a megígért földre. Általában sok jövendőlésnél a jövendőlésnek több értelme, több rétege van. Van egy elsődleges értelme, egy ténylegesen régebben megtörtént esemény, ami átvitt értelemben egy másik, most aktuális eseményre is vonatkozik. Tehát itt például, hogy Egyiptomból hívtam az én fiamat, ez a Egyiptomból kivonulásra vonatkozik elsősorban, de hogy Jézus is Egyiptomba menekült a szüleivel, hát így őt is Egyiptomból hívta az Úr. Ez általában fontos megjegyzés volt minden jövendőléssel kapcsolatban, például, hogy anya lesz a szűz és fiút szül, ez egy olyan jövendőlés szintén, amelyik először egy királylányra vonatkozik, aki hát anya lesz és fiút szül, és hát ez egy bizonyság lett volna akkoriban annak a királynak, és később aztán Jézus életében teljesedik be és lesz érthetővé, amikor már Jézus a maga teljes emberségét megélte, akkor válik egészen világossá például ennek a jövendőlésnek az értelme. Ha most megyünk tovább, akkor arra gondoljunk, hogy Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra robbant, és elhatározta, hogy megölett egy csoport kisgyermeket, csak azért, hogy biztosan köztük legyen az, aki esetleg az ő királyságára törhetne. Most itt érdemes lenne felsorolni Heródes vérengző magatartását, aki kivégeztetett saját gyermekei közül is, feleségei közül is néhány embert, és hát neki szinte semmi se volt az, hogy valakinek az élete fölött rendelkezett. Sajnos ilyenek voltak, mondhatnánk, hogy ezek a régi despota keleti kényurak, de hát sajnos a világ nem sokat változik, nagyon sok hasonló szeméről tudunk, aki akár rendőrfőnök volt, akár diktátor, egyeduralkodó, százezrek és milliók veszítették az életüket némelyik uralkodása alatt. Hihetetlen, hogyha egy emberben elszakad az a gát, hogy egyszer embertől, akkor már utána szinte tébolyultan hajtja ezeket a dolgokat végre, már szinte nem is számít, hogy egyel több vagy kevesebb. Hát erről akár külön is ennek a lélektanáról külön is lehetne beszélni, de hát most hagyd ne soroljam ezt így a apró szentek ünnepén, ne ez legyen a központi téma. Minden esetre azt olvastam egyik kommentárban, hogy körülbelül 25-30 kisfiút ölethetett meg Heródes ebből a gyermekgyilkosságból kifolyólag, és még azt a megjegyzést tenném, hogy érdekes, hogy mindig a kisfiúkat ölik akkor, amikor az Egyiptomban élő zsidók életét akarták meggyöngíteni, akkor is a kisfiúkat kellett a Nílusba vetni, szóval szoktuk mondani tréfásan, vagy kevésbé tréfásan, hogy a férfiak a teremtés koronái, na hát ezért a kitüntető címért alaposan megfizet a férfi társadalom. Úgy gondolom, hogy azért az mégiscsak jellemző, hogy minden időben elsősorban ők adják az életüket, nagyon-nagyon sokszor ártatlanul. Ha most még tovább nézzük a szöveget, érdemes arra a szóra is figyelni, hogy miért szerepel a Jeremiás jövendőlésben, hogy kiáltozás hallik Rámában. Hát Betlehemet nem Rámának hívják, sem azelőtt, sem azután. Azért, mert Rámában egy gyűjtőtábor volt, amikor a babiloni fogságba kurcolták az embereket, és Ráma egyfajta fogalom lett a sírásnak és a szomorúságnak egyfajta jelképe és fogalma, onnan mentek fogságba. Aztán Ráhel, hogy miért épp Ráhelt emlegeti, mert Ráhel is síratta a fiát, ugye ő volt a Jákob kedves felesége, akinek a fia volt József, akit külön kedvelt a szép édesanyjával együtt az apa, és amikor eltűnt ez a fiú, a testvérek eladták Egyiptomba, hát ő is síratta a fiát, és nem akart vigasztalódni, mert úgy látta, hogy nincs többé. Hát azért a Jóisten őt is megvigasztalta, mert adott neki még egy gyermeket, a Benyámin, aztán később a József is előkerült a család nem kis hasznára és segítségére. Testvérek, ez tehát a felolvasott textus magyarázata szinte sorról sorra, és most hadd tegyek egy olyan összefoglalást, mint egy a magunk életére alkalmazva az elmondottakat. Tehát komolyan venni az álmainkat, vagyis egyrészt az mert az álmainknak az elhatározásainkat, a jövőképünket szoktuk nevezni, nem szabad könnyen feladni, hogy úgysem lett belőlem az, amit szerettem volna. Százféleképpen megélheti az ember az eredeti elhatározását, hogyha csak kicsiben sikerül, az is nagyon sokat jelent. Mondjuk van, aki pap szeretne lenni, de nem tudták őt tanítatni, meg stb., akkor lesz belőle egy buzgó előimádkozó a templomba, lesz belőle egy buzgó zarándokvezető, sőt, manapság már akolitus vagy diákonus is lehet, sokféle módja, útja megnyílhat a templomi szolgálatra, tehát az álmainkat nem feladni, és az Jóisten ösztönzéseire odafigyelni. A következő szempont a menekültek. Ugye elmondtam már, hogy maradjon meg azért az érzékenységünk, ne mondjunk mindjárt terroristát, persze hát félünk a terrortól, meg félünk a rossz akaratú más kultúrájú és erőszakos emberektől, de egy kicsi irgalom és akár egy gyakorlati segítség is azért maradjon meg a szívünkbe. a menekültek és az elesettek iránt. Aztán a másik szempont, hogy az őrülteket csak kikerülni lehet. Van egy nagyszerű könyvem, egy amerikai rendőrségtől nyugdíjba ment személy írta, és leírja az őrültek típusait, hogy miben kezdődik, hogyan nyilvánul meg, és több ilyen típust megkülönböztet, többnyire azonos a lélektani típusokkal, hogy van hisztériás típus, stb. Narcisztikus típus, de meg lehet figyelni, hogy ezek hogyan ezek az érzések hogyan válnak egyeduralkodóvá bennük, és hogyan tombolnak bennük, és hogyha ezt felfedezzük valakiben, nem érdemes velük szembeszállni, mert őrültek, és nem tudják a cselekedeteiket sehogy sem kontrollálni. Az egyetlen módszer még a rendőr tiszt szerint is, hogy kerüljük őket messziről, és kerüljük az összetűzést velük. Hát persze nagyon nagy baj, hogyha ilyen valakit a családjában fedez fel az ember, de még avval kapcsolatban is lehet úgy viselkedni, hogy nem provokálom őt, mert tudom, hogy ez csak bajhoz vezet. A harmadik pedig, hogy a negyedik szempont, hogy a kisgyermekeket védeni kell az erőszaktól. Rengeteg sok erőszaknak vannak kitéve a kisgyerekek, tehát akik védekezni nem tudnak, ugyanígy persze az idős emberek is. Én egy időben csodálkoztam, amikor a családsegítő néha szembeszállt a gyerek vérszerinti családjával, de sajnos azóta már annyit tapasztaltam, hogy bizony néha a vérszerinti családjától is óvni kell idegeneknek a kisgyermeket, mert méltatlanul és nem a gyerek érdekei szerint viselkednek vele szemben. Testvérek, találtam egy verset, Remenyik Sándor versét, amelyikben szerepel a betlehemi gyermekgyilkosság története is. Ennek a versnek a felolvasásával szeretném befejezni a mai evangélium magyarázatát. Remenyik Sándor, József az ács Istennel beszél. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél, apja volnék, és mégsem vagyok az. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak a nap, hold csillagok, anyjai szemei, a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok. Gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek és oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok. Mit tehettem érte, mit tehetek? Én tanítottam meg fogni a szerszámot, s mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most is ki tudja, merre kódorog, tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet fog a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt vele Egyiptomba futni, s azután óvni a lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Ó, jó volt, még parányi rózsaújja borzolta szürkülő szakálamat, ezüst nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot parányi rózsaújja, most oly más az útja, vezetném, s ő vezet engemet, csak azt tudom, a te utadon jár, magasságos, de ki tudja a te ösvényedet. Te vagy az atya, én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, és hallgat rólam az evangélium. Isten az égben, hadd szóljak nevedben, hadd írjak érted, mellettes helyetted, mutasd meg arcodat minden soromban, Foglalj le, kérlek, szolgálatodban. Kedves testvérek, ez a mai evangélium magyarázata, a betlehemi gyermekgyilkosság története. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jegyzet. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.